Következő műsorunkban a Károli Gáspár Református Egyetem média tanár hallgatóinak műsorát hallhatják, melynek témája Digitális jövő az iskolában és azon túl.
Az idei évben rekordszámban az elmúlt évekhez képest 10%-kal többen jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádiót hallják. Vendégeinkkel az elkövetkezendő fél órában továbbtanulási trendekről fogunk beszélgetni, és arról, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése mennyire befolyásolja a leendő hallgatókat a továbbtanulás, illetve a pályaválasztási döntéseikben. Köszöntöm a stúdióban beszélgető társaimat, Vaj Krisztinát, aki vizuális kultúratanár, Marin Enikő, pályaválasztási tanácsadó, Cégény Krisztina tanító, Gonda Sándor gimnáziumi tanár és Kriska Pál történelem tanár. Én pedig Faustimmel vagyok, üdvözöllek titeket. És mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, néhány évtizeddel ugorjunk vissza, hogy kezdjük azzal, hogy titeket mi motivált annó a pályaválasztás előtt. Már a kezdetekkor is tanárnak készültetek, vagy erre a pályára? Sándor, te ülsz itt mellettem, úgyhogy akkor elsőként.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az én motivációm annak idején az volt, hogy szeretek olvasni, szeretek filmet nézni, és szeretem megosztani az ilyen irányú tapasztalataimat másokkal. Hát az iskola több mint valószínű, hogy az egyik legjobb hely ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ezért lettem magyar történelem, illetve leendő mozgókép, kultúra és médiaismeret tanár.
De akkor neked már az elején ez egy eldöntött dolog volt nagyjából.
Mint egy nagyjából 2 éves útkeresés után.
Krisztina?
Én csak pár éve tanítok, előtte grafikus voltam, dekoratőr, festő, zenész, szóval sok mindent csináltam, és aztán úgy alakult az életem, hogy nagyon sokáig számítógép előtt ültem, és az volt a munkám, grafikusként, és volt időm elgondolkozni azon, hogy mi lenne az, ami jobban tetszik, és akkor eljöttem, hogy a tanítás az lehet, hogy tetszene. Úgyhogy 40 éves voltam, amikor elkezdtem tanulni, 45, amikor megszereztem az első diplomámat, illetve a másodikat, de
ami a tanárihoz gondolom.
Így van, ez most már mindjárt 8 éve lesz. Nagyon szerettem csinálni, mi motivált, az, hogy ne kelljen ülni, emberek között lehessek, ilyen aktívabb legyen az életem, tehát ne egy ilyen ücsörgős valami legyen, illetve ahogy a festéssel, rajzolással kapcsolatos tudásomat és az iránti szenvedélyemet, azt továbbadhassa.
Ennek végül is egy fontos mondani valója, hogy nem baj, hogyha az ember 18 évesen még nem tudja, hogy mi is szeretne lenni, vagy ha tudja is, tud váltani menet közben, hogyha valami más is érdekli.
Is lehet, igen, de azért gondolom, hogy nem olyan nagy baj az se, hogyha tudja valaki.
Az sem, sőt, igen, betlán ők vannak kevesebben.
Igen, kevesebben van.
Enikő?
Nekem az első diplomám az a munkavállalási tanácsadói, és utána lettem magyar tanár, aztán pedig tanultam mentálhigiénét, irodalomterápiát is. Annyit tudtam 18 évesen, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és valami olyan szakmát kerestem, ami még nem volt. És
akkor nagy, tehát nem volt annyira elterjedt, vagy...
Nem, akkor indult.
Akkor indult ez az első képzés.
És a tanárságot most ott hagytam, és így lettem tanácsadó.
Krisztina?
Nekem a továbbtanulás ez még nem egy sok éves programom volt, vagy teendőm volt. Én 7 éve végeztem tanítóként, és én is tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Akkor néptáncoltam, és a néptáncot szerettem volna tanítani, viszont aztán egy év gondolkodási idő után úgy döntöttem, hogy a mozgás és a mozgásszerveim azért mégiscsak olyanok, amik hamarabb tönkre mehetnek, és így a tanításba szerettem
volna. Tehát hosszú
volna.
Távon gondolkoztál, hogy...
Igen, és azt érzem, hogy megtaláltam a helyem.
Köszönöm. És nem utolsó sorban, Pál.
Miért lettem tanár? Nyilvánvalóan a pénz miatt. Nem tudom, hogy miért nem mondtátok ezt, meg nem szeretek nyáron dolgozni. Igen, na egyébként komolyra fordítva a szót, nálunk mindenki tanár. Tanárgyerek vagyok, a feleségem is tanár, a testvérem is tanár, a barátaink is tanárok. Egyértelmű volt, hogy tanár leszek, és nem értek csak a történelemhez, meg most már persze a médiához is, ezért adta magát, hogy történelem tanár legyek, ezt el tudom sütni, hogy értek hozzá, és csinálom.
És úgy érzed, hogy jó döntés volt, hogy abszolút, tanár lettél.
Abszolút, én imádom.
Mit láttok most, mert akkor mindenki Gyerekekkel, fiatal felnőttekkel dolgozik nap, mint nap. Most ugye aktuális itt a jelentkezés, illetve nyár közepére körülbelül kiderül az, hogy kit hova vesznek föl. Hogy a mostani diákokat mi motiválja, hogy milyen irányba tanuljanak tovább? Figyelembe veszik azt, hogy esetleg a mesterséges intelligencia milyen változást fog hozni a munkaerőpiacon, vagy inkább azt tartják szem előtt, hogy nekik milyen érdeklődési köreik vannak? Enikő, talán hozzád áll így legközelebb elsőre ez a kérdés?
Igen. Azt tapasztalom leginkább, hogy is-is. Tehát az érdeklődésüket is követik, de sokkal gyakrabban és könnyebben váltanak. Tehát nagyon gyakori, hogy mondjuk valaki közgazdász végzettséget szerzett, vagy akár bölcsész diplomát, és utána megtetszik neki a programozás, vagy úgy gondolja, hogy ebből jobban, könnyebben megél, és akkor elvégeznek, nem okvetlen a felső oktatásban, hanem mondjuk online kurzusokat, például népszerű az adatelemzés, a cyber security, tehát ők odafigyelnek arra, a mesterséges intelligencia az miként alakítja a trendeket, vagy például a grafikusok megszereznek egy webdesign végzettséget.
Tehát, hogy akkor nagy részt ezt figyelembe veszik, vagyis, hogy elmondható azért sokakra, hogy már hosszú távon gondolkodik, és figyeli azt is, hogy hogyan változik a körülötte lévő világ, esetleg milyen változások lesznek, milyen szakmák lesznek keresettebbek, és mi az, ami kevésbé.
Igen, és a munkaerőpiac is ráébreszti őket.
És Krisztina, nálatok, aki esetleg a művészet iránt fogékonyabb, ők hogy látják a jövőt?
Nálunk nagyon kevés olyan gyerek van, aki a művészet iránt fogékony sajnos, mert egy ilyen olyan gimnáziumban tanítok, ahol mindenki nagy tervekkel jön, és általában azt be is teljesítik. Szóval mindenki ilyen értelmiségi pályára készül, orvosok lesznek, jogászok lesznek, közgazdászok, matematikusok, fizikusok és a többi. Úgyhogy szerencsére nagyon sok diák van, abból azért akad mondjuk évente 5-6, akit meg tudok győzni arról, hogy annak is van értelme, hogyha az ember egy picit máshogy néz a világra, hogyha nem is ezzel foglalkozik hosszú távon, de nagyon-nagyon kevés tényleg, szóval ez egy-két gyerek, aki abban gondolkodik, hogy valamiféle művészeti pályára megy, de az az egy-két gyerek is nagyon átgondolja, hogy az ő választott területe az majd hasznos lesz-e, fogja tudni dolgozni benne, átveszi esetleg a mesterséges intelligencia, mert ha erre van esélye, akkor véletlenül sem megy arra. Szóval itt ilyen nagyon tudatos gyerekek vannak. Persze nyilván aztán később sokan közülük is változtatnak, de végig gondolják általában, hogy mi legyen.
De mondjuk akkor ez jó hír, hogy ennyire tudatosak és figyelik azt, hogy akkor milyen irányba érdemes elmozdulni.
Hát igen, de azért ez itt egy olyan gimi, ahova eleve tényleg azok a gyerekek jönnek, akiknek a családja is olyan, hogy már általános iskolában arra készítik őket, hogy majd milyen pályára fogsz menni, kisfiam, kislányom.
Igen, pont ez jutott eszembe erről, amit most elmondtál, hogy ez valószínű az ő, vagy a kérdés, hogy ez az ő útjuk, hogy mondjuk orvos lesz, vagy jogász, vagy...
Jó esetben az övék.
Sziasztok, lányok! Mi a véleményetek az AI-ról?
Szerintem az AI nagyon jó, mert az tananyagot, amit nem értek, el tudja nekem magyarázni.
Szoktad használni?
Igen, szoktam.
Tanuláson kívül valamire?
Nem szoktam tanuláson kívül másra használni.
Aliz?
Egyetértek, én is tanulásra szoktam használni, és esetleg, hogyha külön információk érdekelnek, akkor megkérdezem tőle.
A pályaválasztást befolyásolta az AI? Most vagytok 8-osok.
A mi pályaválasztásunkat nem befolyásolta.
Az enyémet sem. Egyetértek, barátom.
Milyen iskolába jelentkeztetek?
Gimnázium.
Mind a kettő, ugye?
Igen.
Oké. Szerintetek milyen az ideális digitális munkahely?
Számomra az otthon, mert sokkal kényelmesebb, és nem kell korábban kelni.
Láttál már ilyet, aki így dolgozik?
Igen.
Kicsoda?
Anyukám barátnői.
Szeretnél így dolgozni?
Nem.
Nem? Miért nem?
Jobb nekem bemenni egy helyre, és korábban kelni.
És hogyha már itt előkerült a mesterséges intelligencia, most is a mindennapjainkban, illetve a munkaerőpiacon ott van ez a home office, irodai munka, milyen előnyök vannak, milyen hátrányok vannak, biztos, hogy hosszú távon tudok-e abban az adott szakmában dolgozni, tudok-e benne fejlődni, külföldi munkát tudok-e esetleg vállalni, hol tudok olyan tudásra szert tenni, ami keresett, és jó esetben még jól is keresek vele. Nem tudom, Sándor, hogy nálatok a diákok ezt figyelik-e ilyen mélységeiben?
Igen, figyelik, már csak azért is, mert fölhívom rájuk a figyelmet. Uh-huh. Tehát ez a rengeteg osztályfőnöki órának tud hálás témája lenni, a végzős osztályok, sőt, már 11-ben, tehát ugye egyszerűen egy élő kiállítási része, lásd, edukáció kiállítás, uh-huh. Az egyetemek, a főiskolák nagyjai megmutatják magukat, viszont hogyha a digitális oldalát kell nézni, akkor ugye rengeteg fogalommal lehet dobálózni a diákok előtt, amelyek ugye erősíthetik ezt a jövőtervezést, uh-huh. amelyben a már említett ugye home office, az ugye sajnos a Covid óta, Covid után az utóbbi 5 évben köztünk van, ez egy bevett verzió lesz. Ez kezd fölengedni a hibrid munkavégzés lehetőségeivel, ahol már néha a munkáltató ajánlja föl. Jól képzett dolgozónak azt, hogy na akkor mennyit tölt otthon, mennyit az irodában. Fontos fogalom még a digitális nomád lehetősége.
Tehát ez azt jelenti, hogy bárhonnan a világ bármely pontjáról tud dolgozni.
És a srácoknak még annak idején ki is gyűjtöttem azt, hogy na, mely helyek ezek, ahol uh-huh. digitális nomádként nem csak a munkájukat végzik, hanem egy sajátságos életkörülmény, akár már egy élethosszígtartó, hát nem tanulás, hanem élethosszígtartó nyaralás is uh-huh. kinézhet belőle, olyan helyeken, mint Tájföld, Sri Lanka, Szingapur, Indonézia, Malajza, és a többi. De ahhoz már tényleg kell egy elhivatottság, az, hogy most mondjuk
az általában az IT terület, vagy?
Nem, rengeteg terület van, ugye ebből már egy párat említett Enikő is, de nyilván arról van szó, hogy ez stabil helytől függetlenül, uh-huh. és megfelelő eszközök, meg megfelelő sávszélességgel is el lehessen végezni. Enikő említette ugye, például a webdesignereket, vagy a grafikusokat, uh-huh. de mondjuk, hogyha művészeti párt, ez író, mint olyan, uh-huh. de a korrektor, vagy hát a tolmács, amik előjöhetnek példaként. Ugye ezen felül még itt a játéktesztelők, egy ilyen jellegű, a fényképészek, a virtuális asszisztensek, helpdesk és társai. Tehát teljesen mindegy, hogy hol van maga a munkavégző. És ugye már vannak olyan munkaerő közvetítők is, amelyek speciálisan erre álltak rá, hogy olyan embereket keresenek, akik a világ bármely táján megállják a helyüket, az említett szakmákkal, foglalkozásokkal tudják mozgósítani valamelyik szolgáltatási szektor felé a uh-huh. jelentkezőket.
Olyan fura, most már rögtön az elején mondta, hogy játéktesztelő, meg ilyesmi, hogy nem is tudom, hogy mikor kezd, vagy ez mikor jött be, mikor alakult ez a szakma, de azt gondolom, hogy nekünk még sokkal könnyebb dolgunk volt ilyen szempontból, mert sokkal lassabban változott a munkaerőpiac. Persze tudtuk, hogy egyes szakmák kevésbé lesznek népszerűbbek, egyesek pedig.
Igen, nálunk a játéktesztelő talán az volt, hogy búgócsikát teszteltük, és akkor elnémítottuk rögtön, hogyha nem tetszett a hangja.
Az egész életünk tényleg az internetre épül fel, és nagyon sokat informálódunk róla, hogy hova mehetnénk tovább, hol mik az elvárások, mit érhetünk el ezzel a végzettséggel.
Én azt gondolom, hogy a pályaválasztás során a mostanság nagyon befolyásol minket az AI, és az, hogy több elektronikai dolog van körülöttünk, mert a szakmák szerintem egy ponton már felválthatóak lesznek, és szerintem nem minden ember szeretne úgy tovább tanulni, hogy feleslegesen tanul 5-6 évig, és akkor lehet, hogy dolgozik a szakmájában 2-3 évet, és ezen kívül majd felváltja egy intelligens gép vagy robot, és akkor igazából csak annyi lenne esetlegesen a munkája, hogy csak bepötyögjön valamit, amire mondjuk az AI válaszol, ezáltal megfosztva a kreativitásától az embert.
Szerintem a mai világban ugye nagyon meghatározó a digitális világ a munkák során is, de a többiekkel ellentétben szerintem hátrány is lehet ugyanúgy, mert a jövőben lehet, hogy sok olyan munkát felvált a digitális világ, amihez már nem szükségesek emberek, így sok ember elvesztheti a munkáját.
És ez a bemutató, ami mondjuk ezek szerint a ti iskolátokban van, ez népszerű, ez akkor tetszik a diákoknak.
Hát megmozgatja a fantáziájukat kétségtelen.
És egyébként mondjuk, hogyha valakinek mi a szokás, hogyha valakinek megtetszik, hogy ú, de jó lenne mondjuk, én ezt el tudnám képzelni, hogy mondjuk egy webdesignerként a Karib részből dolgozom. Ő tesz is utána érte, hogy na most ez meg lett villantva, és erre akár esély is van, és akkor most egy kicsit jobban tanulok, vagy afelé orientálódok, teszek lépéseket, vagy ez egy fellángolás, de jó, de aztán megyünk tovább.
Szakmai válogatja. Ugye ennek is elvérődött arra, hogy nagyon gyorsan tudnak váltani a srácok. Most nem okvetlenül így munkahelyet, mert az effektíve konkrét hely nincs, hanem ott van a munka, ahol éppen ők. És hogyha ez így van, ugye erre is van egy fogalom, hogy ez a gig economy, amelyben hát a hakni gazdaság, tehát hogy éppen egy akkori megjelenés, elvégezte a melót, aztán megyek tovább. Tehát lehet egy ilyen olvasata is, és persze ebben benne van az is, hogy nem tetszik, akkor meg egy dors talpalóval egy másikat választok. És akkor innentől kezdve nincs az, hogy évtizedek óta ugyanott dolgozok, hát az micsoda, tehát... És az fura.
Most ehhez kapcsolódnék, meg az előző gondolathoz. Pont azt gondolom, hogy ezek a gyors talpalón elvégezhető digitális szakmák, azok, amiket majd fel fog váltani a mesterséges intelligencia. Amit kérdezte, ezek akár grafikus, vagy amiket itt felsoroltál, mit tudom én, digitális könyvelő, vagy nem tudom, mik vannak még. Csak azok fognak tudni megélni, akik professzionális szinten csinálják ezeket a szakmákat. És akik ezek a középszerű fél perc alatt megtanultam, és összetudok dobni egy akármit, na őkre marhára nem lesz szükség, és ott fognak majd nagyon meglepődni a Karib-tenger partján, hogy hát eddig kifizettek nekem $100, nem tudom miért, amit nagy nehezen összerakosgattam, ma meg már összerakja az éjjel 14 másodperc alatt, sokkal jobban, mint ahogy én csináltam. Úgyhogy az igazán szép, meg igényes digitális munkára, mondjuk a vizuálisra én abban tudok gondolkodni elsősorban, arra biztos, hogy szükség lesz azokra az emberekre, akik többet tudnak hozzáadni, mint amennyit az AI összeszedeget innen-onnan, és tényleg kreatív dolgokat tudnak csinálni, de a középszerű akármire nem lesz szükség szerintem. Szóval abban nem érdemes hosszú távon gondolkodni. Ilyen-olyan 10 perces szakmákat.
Van egy nagyon érdekes tendencia egyébként. Egyrészt a home office az valóban nagyon népszerű, de ami furcsaság számomra, hogy diplomások, tehát akár jogászok, akár gépészmérnökök szívesen tanulnak szakmát. Tehát mondjuk a jogászok elmennek Péknek, szerelést akarnak tanulni. Tehát mondjuk...
Tehát ami egy ilyen kétkezi jellegű szakma.
Igen. És a gépészmérnökök meg mondjuk villanyszerelést.
És ezt miért tartják fontosnak?
Részben azért, mert valahol besokalnak a sok elméleti tudástól, mert talán az is nehéz, hogy nyomasztja őket ez a nagy felelősség, ami a munkakörrel jár. És akkor egyrészt szeretnének olyasmit csinálni, aminek kézzelfogható eredménye van.
Igen, ez többször lehet
és talán hallani. Így alkalmasabb arra, hogy relaxáljanak, nem tudom, de hogy az ellenkező véglet is meglegyen.
De például még felsőoktatásról beszélgettünk, de Kriszti, te tanítónéni vagy egy általános iskolában, hogy egyébként ott a gyerekeknek hány százaléka az, akinek mondjuk ilyen határozott elképzelései vannak, hogy na én, hogyha nagy leszek, akkor ez és az leszek.
Én azt tapasztalom, hogy már alsóban is egészen konkrétak az elképzeléseik nagy százalékának a gyerekeknek, viszont az én időmhöz képest most nagyon elenyésző az a gyerek, akinek a tűzoltó és fodrász és egyéb fizikai munkát végző tervei vannak. Pont most volt egy rajzóra, ahol egy szalont kellett készíteni, vagy egy ilyen munkahelyi kis beállítást, és szinte mindenki egy irodát, vagy pedig a lakásának egy részét rajzolta le, hogy ő otthonról fog dolgozni, vagy hogy ő irodába fog, mint ügyvéd dolgozni, vagy mint irodai munkás dolgozni, vagy hogy az az ő cége, és akkor ennek az irodáját rajzolta. Ugye vannak a 6-8 osztályos gimnáziumok, és amikor elkezdtem tanítani, akkor az osztályomból mondjuk egy vagy két gyerek jár negyedik osztály elejétől előkészítőre, hogy megpróbálja ezt a kis gimnáziumot, és most pedig már a harmadikosok közül hatan járnak idén fél évtől, hogy jövőre szeretnék majd egy év múlva megpróbálni a kis gimit. Úgyhogy most már gondolom, hogy ez is változott, és hogy konkrétabbak a tervek, van pénzorientáltság is az elsősöktől kezdve a gyerekekbe, szóval szokták mondani, hogy nekik fontos lesz az, hogy sok pénzt keressenek. És mindegy, mit csinálnak szinte.
Csak hogy sok pénzt keressenek, akkor olyan foglalkozásuk legyen. Pál, úgy tudom, hogy te esti gimnáziumban is tanítasz. Oda ugye már olyanok járnak, akik valószínű dolgoznak, tehát benn vannak a munkaerőpiacon. Nekik egyébként oda, akik esti gimnáziumban járnak, náluk van esetleg olyan cél, hogy onnan még, tehát hogyha megvan az érettségi, akkor utána tovább tanulnak?
Az iskolából dolgozom, hogy inkább olyanok vannak, akik kiestek az iskolapadból. Uh-huh. Vagy azért, mert nem tudnak korán felkelni, vagy nem hisznek az oktatási rendszerben, úgy, ahogy a tanárok, tehát kihullottak. Ezért nem jellemző rájuk az egyetem vagy a főiskola. Uh-huh. Nekik az érettségi a plafon. Ha ehhez hozzá tudjuk őket segíteni,
akkor az már
igen,
jó.
A tagozat motójára a másik esélyt adunk. Vagy harmadik, attól függ, hogy hány iskolából rúgták ki előtte őket. Tehát, hogy inkább az érettség, és ott ennyi a sztori. Minden évben van egy-egy, de nem ez a fő prioritásunk.
És ott a diákoknak van valami elképzelés? Mert végülis valami motiváció, gondolom már nem tankötelezettek.
Szerintem a szülői elvárás.
Az a lényeg, hogy akkor azon túl legyenek, és akkor utána majd meglátjuk, tehát igen. Akkor nincsen nagyon nincs. Komoly jövőkép ilyen szempontból.
Nincs.
Utolsó kérdésként menjünk még egy kört arra vonatkozóan, hogy én úgy látom, hogy bár mindig ezt mondjuk, mindig azt gondoljuk, hogy a mostani generációnak milyen nehéz, biztos a mi generációnak is megvolt a maga nehézsége, de hogy olyan szempontból biztos, hogy nehezebb helyzetben vannak a mostani fiatalok, hogy sokkal gyorsabban változik minden körülöttünk, sokkal nehezebben tudunk felkészülni arra, hogy mi is lesz mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, mi lenne a jó döntés, hogy milyen irányban menjünk tovább. Ti hogy látjátok, hogy hogyan lehetne őket segíteni ebben a folyamatban?
Küldjétek őket tanácsadóhoz. De gondolkodunk, hogy milyen érdeklődési irányaik, készségeik vannak.
Tehát az alappillér igazából az ugyanúgy igaz, mint régen, hogy mindenki gondolja végig, hogy milyen irányultsága van, mi az, ami őt érdekli, mi az, amiben úgy érzi, hogy ő jól tudna boldogulni, akár még szeretné is, és lehet, hogy még fizetnek is érte. És ez hogyan illik be mondjuk az elkövetkezendő néhány év mesterséges intelligencia berobbanásához?
Például ugye prompt mérnökökre tudjuk, hogy szükség lesz. De én azt mondanám, hogy lelki egészséggel foglalkozó szakemberekre is ugyanúgy.
Azt most így felvetetted, nem tudom, megkerül-e vagy nem. De most, hogy így mondod, igen, azt amennyire fogja az
tanárokra.
És tanárokra. Kell-e, vagy?
Kell, persze.
Belevonjuk az AI-t. Ő is csak velünk foglalkozik olyankor, hogyha kérdezünk tőle valamit. Viszont nem tudjuk, hogy biztosan arra válaszol-e, amit én kérdezek, és egyszerűen nem tudom lekövetni, tényleg úgy van, vagy nem, és nem embernyelven beszél hozzánk, nem olyan, mintha a szememben mondaná valaki a véleményét érzésekkel, és tényleg emberi gondolatokkal.
Pedagógusok kellenek majd később is, mondjuk a kisebbeknél, de akár így gimnáziumtól, vagy följebb, amikor már önállósodnak az emberek, ott már az AI simán átveheti szerintem a szerepet.
Az utóbbi napokban gondolkodtam azon, hogy mi történne, hogyha mesterséges intelligencia váltaná fel a tanárok helyzetét, és nagyon sok probléma is lenne vele. Például szerintem nagyon sokan kihasználnák a helyzetét ennek, hogy nem egy élő ember van bent az osztályteremben például, aki vigyáz a gyerekekre, hanem egy robot. Tehát, hogy például a csalások száma is szerintem megnőne, meg szerintem ugratnák a robotot, ahogy csak lehet.
Szerintem a pedagógus szerepe nagyon fontos az embernek, mert az, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül tudunk megérteni, hogyha nem egy kontakt által halljuk, vagy magyarázzák el, főleg, hogy nem feltétlenül tudja az AI, vagy bármilyen elektronikai eszköz jól elmagyarázni a mi szavainkkal azt, hogy mi éppenséggel az adott anyag vagy tantárgy, úgyhogy szerintem mindenféleképpen szükség van rá.
Visszagondolva a Covid-ra, nekem borzalmas volt az, hogy digitálisan kellett látnom a tanáraimat, én nem tudtam rendesen koncentrálni, sokkal jobb, hogy megvan ez a fizikális kontakt.
Meg tudnánk oldani a nélkül is, de annyira, hát azért lusták vagyunk, úgyhogy szerintem nem lenne jó, hogyha nem lennének tanárok.
Tanárokkal pedig szerintem azért nem lenne jó megoldás, hogyha az AI-jal helyettesítenénk. Szerintem a fizikális kapcsolatok nagyon megromlanának, mert hogyha nem járnának be iskolába az emberek, vagy nincsen tanár, aki figyel rá, ösztönzi őket, vagy próbálják betartani az osztályt, nem fejlődik úgy a kommunikáció.
Szóval szerintem szükség lesz tanárokra. Lehet, hogy nem ebben a formában, mint most, hanem egy kicsit személyesebb kapcsolatokon alapuló tanításra, vagy ilyen, vagy amellett, hogy nagyobb társasággal is foglalkozik az ember, ilyen mentor-tanár rendszerű dolog biztos, hogy hasznos lenne, és hosszú távon én abban bízom, hogy ez ki fog alakulni. Mert tényleg folyamatosan változik a világ, és ez csak gyorsabb lesz. És szerintem arra nagyon nagy szükségük lenne a gyerekeknek, hogy legyen valaki, akivel át tudják tárgyalni az ő világukat. És az legyen ott. Tehát oké, hogy van egy tanácsadó, aki az elmehetnek egy évbe egyszer. Az tök jó. Akkor többször. De a lényeg az, hogy legyen valaki, aki ott van, aki átlátja a folyamatokat, aki mégiscsak azért benne van az egész tanítási rendszerben, és van egy kép az egész dologról. Mert ez persze majd meg kell változni az egész oktatási rendszernek, ami remélem, hogy meg fog változni.
Nekem a szemléletem lehet, hogy naívabb vagy idealistább, de én azt gondolom, hogy persze tűntek el az elmúlt 10 évben is munkák, és biztos, hogy fognak is, de én azt gondolom, hogy aki keresi, az mindenképpen meg fogja találni a helyét, és szerintem én nem szoktam úgy hozzáállni, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz 10 év múlva aggodalmasan, hanem inkább izgatottan, és készen állok, és rugalmasan kezelem a változásokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehet a jó szemlélet, ha rugalmas mindenki, és készen áll az alkalmazkodásra.
Szerintem egy tanár kell. Így, ahogy most, így biztos, hogy nem, hogy bemegyünk 20 embernek, elmondjuk a frankót, mert ezek fenn vannak a neten is, tehát akkor azt igazából felmondhatom itt is, 2000 embernek, és csináltok hozzá ilyen internetes feladatsort. Tehát annak szintén nincs értelme. Amiben van, abban én is igen, ez a mentor, ez a hallgass meg. Otthon azt mondja, vágja, vagy gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy 7 percet törődnek naponta a gyerekekkel a szülők. Ha mi hozzáteszünk még 7 gyerekenként, akkor pont dupla annyit teszünk hozzá, mint a szülők. Erre szerintem lenne igény. Arra, hogy elmondjuk másképpen, mint a YouTube videón azt, hogy mi történt a Mohács csatában, azt nem hiszem. De meghallgatni a gyereket, a nyomorát, a szerelmi bánatát, a hatalmi harcokat az osztályban, arra van igény. Uh-huh. Meg arra szerintem a jövőben is. Erre, amit mi csinálunk, hát ezt nem tudom.
Viszont azért lehet tanítani úgy, hogy az tanítás legyen, és hogy interaktív dolog legyen, és szeresse a gyerek, és tanuljon belőle. Csak ahhoz egy más hozzáállás kell. De voltam egy ilyen továbbképzésen, ahol le tudták kötni a figyelmet 2x9 órán keresztül egy totál összeszedett, összerakott anyaggal, média, és folyamatos interaktív részvételen alapuló tanulás volt, és nagyon-nagyon jó megbocsánat az egész, és szerintem úgy, ahogy és ez az, például uh-huh. zajlott, úgy érdemes tanulni és megtanítani, és én egyébként arra törekszem alapvetően, hogy így tanítsak, de hát még van mit tanulnom nyilván, de szerintem annak van értelme.
Amire biztosan szüksége lesz a fiataloknak, különféle soft skill-ek, tehát a kommunikációs készség, együttműködési készség, alkalmazkodó, probléma megoldó, kreativitás, tehát bármilyen szakmák tűnnek el, és jönnek helyette, ezekre biztosan szükségük lesz, illetve hogy nyitottak legyenek az újdonságra, meg az érzelmi intelligencia.
És ehhez be kell járni iskolába szerintem.
Szóval emberi kapcsolatról
kellene. Ez otthonról nem fog menni, szóval mindenképpen igen. kellenek azok az emberek, akiket tanárnak fogunk hívni, uh-huh. vagy valaminek fogunk hívni, akik összefogják a kis társaságokat, és csapatot alakítanak szerintem. mondani, különben fel.
Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy a hallgatóknak is hasznos volt. Én csak azt kívánom magunknak, illetve a gyerekeinknek, az elkövetkezendő nemzedéknek, hogy ilyen szuper motivált tanárok tanítsák őket, mint amilyenek ti vagytok. Köszönöm szépen!
Elhangzott műsorunkban a Károli Gáspár Református Egyetem médiatanár hallgatóinak műsorát hallották, melynek témája Digitális jövő az iskolában és azon túl.